Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Te eleve elhatároztad azt, hogy ilyen csodálatos módon szabadítasz meg bennünket. És köszönjük, hogy amikor erre gondolunk, hogy mit tettél értünk ott a Golgotai kereszten, és hogy hogyan támadtál fel, hogyan győzted le a halált, akkor a szívünk megtelik reménységgel és hálával. Köszönjük, hogy ebbe bennünket is befoglalsz ebbe a csodálatos terbe, hogy jöhetünk hozzád a mi bűneinkkel, jöhetünk hozzád úgy, ahogy vagyunk, és amikor veled találkozunk, teljesen más emberé leszünk. Urunk, ezt szeretnénk átélni veled újra és újra. Köszönjük, hogy megtetted velünk azt, hogy megismertetted a te evangéliumodat, a te örömhíredet velünk. Köszönjük, hogy meghaltál, feltámadtál, értünk, ami megigazolásunkért, ami bűneink bocsánatáért, és most köszönjük, hogy így állhatunk előtted szentekként. Szinte félelmetes ezt kimondani, Urunk, de köszönjük, hogy mégis megtehetjük. Arra kérünk téged, hogy értesd meg velünk ezt az evangéliumot, mosd át a szívünket újra és újra ezzel a csodálatos üzenettel. Amen. Foglaljatok helyet.
Köszönjük, Máté. Köszönjük, zenészek. Hajni. Jó reggelt kívánok mindenkinek. Jó itt lenni az Úr házában együtt vasárnapon. Kint, hogy tudjunk dicsérni az Istent. Tehát Isten hozott mindenkit a Sarokkör gyülekezetben ma reggel, és benne vagyunk egy sorozatban, egy mini sorozat, az első Péter levelét veszünk hétről hétre, és eddig három alkalmunk volt, és eddig azt láttunk, hogy Péter szeretett volna bíztatni az olvasóinkat, minket, hogy biztos jövőnk van. Ugye, arról volt szó az első igeversekben, hogy egy élő reménységünk van, egy élő reménység, mert a mennyország az vár ránk. Péter úgy beszél rólunk, hogy mi örökösek vagyunk. Biztos jövünk van, a mennyország vár ránk. És így megalapozta ezt a levelet, és most Péter újra szeretne bíztatni minket, és használ egy építkezési metaforát, tehát ha vannak kőművesek köztünk, akkor remélem, hogy fogjátok élvezni ezt a metaforát. Ezzel az építkezési metaforával, ugye Péter bíztat minket, hogy gondoljunk végig, milyen alapra építünk az életünket. Jól építkezünk. Nem mindegy, hogy milyen talaj van a lábunk alá. Nem mindegy, hogy hogyan építkezünk. Jó a fundamentum a mi házunknak. Tehát imádkozunk, menjünk az Úr elé, és kérünk Istentől, hogy szóljon hozzánk, hogy mutasson nekünk, hogy mit jelent az életünket Jézus Krisztusra építeni. Jó? Olvassunk fel először 1. Péter 2, Krista textus, és utána imádkozunk. Látom, hogy mindenki már készült az imádság, de olvassunk fel a 4. verstől a 12. vers.
Járuljatok ő hozzá, mint élő kőhöz, amelyet az emberek ugyan megvetettek, azonban Isten előtt kiválasztott és drága. Ti magatok is, mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus által. Ezért áll ez az írásban. Íme leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Nektek, a hívőknek drága kincs, a hitetleneknek pedig az a kő, amelyet megvetettek az építők. Sarokkővé lett, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájává. Azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Ők erre is rendeltettek. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Szeretteim, kérlek titeket, mint jövevényeket és idegeneket. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. tisztességesen éljetek a pogányok között, hogyha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevőket, a ti jó cselekedeteiteket látva, dicsőítsék Istent a meglátogatás napján.
Köszönöm, Krista. Menjünk az Úr elé, imádkozunk. Mennyi atyánk, szeretnénk elcsendesedni előtted, és köszönjük, hogy a te jelenlétedben vagyunk, lehetünk egyáltalán. És köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy szeretnél szólni a te népedhoz, és tudom, hogy én erre méltatlan vagyok, hogy én kiállok itt a te embereid előtt, és hirdessem a te ígédet. De köszönöm, Úr Jézus Krisztus, hogy miattad ez lehetséges. Köszönjük a te véredre nézve, te kész vagy minket megáldani. És kérlek, Úr Jézus Krisztus, hogy hadd legyek a te szóvívőd ma reggel. Ne engedj, hogy én az útban legyek. Nagyon kérlek, hogy segíts nekem, hogy értelmesen tudom ezeket a dolgokat közvetíteni, ezek a gondolatok, amit tőled vannak. Kérlek, hogy így légy velünk, de szent lelkeddel engedj, hogy mi megértsük a te ígédet. Engedj, hogy a te ígéd a mi szívünkhez érjen, és hogy megváltoztasson minket. Engedj, hogy lássunk az Úr Jézus Krisztust, megértsük az evangéliumot, és hitáltól tudjunk ezt elsajátítani. Így légy velünk, könyörülj rajtunk, légy irgalmas velünk az Úr Jézus Krisztus nevében. Amen. Amen. Tehát Péter rögtön az elején ennek az egésznek, ő bíztat minket ezzel a metaforával, hogy menjünk Jézushoz, és építsünk az életünket Jézusra. Így mondja a 4. vers elején, és az 5. vers elején úgy mondja, hogy járuljátok ő hozzá, mint élő kőhöz. Ti magatok is, mint élő kövek, épüljetek fel a lelki háza. Tehát ez a textus arról szól, hogy Isten egy lelki házat épít, és ezt szeretne felépíteni velünk, ugye? És úgy tekint ránk, mint élő kövek, és Jézus Krisztus, ő a fő élő kő. De úgy is lehetne mondani ezek a versek, hogy kapcsolódjatok be. Kapcsolódjatok be az Isten lelki házába. Illeszkedjetek be. Találjatok meg a helyeteket ebben a lelki házban, amit Isten épít. Péter úgyis beszél rólunk ezek a versekben, mint papok, ha megnézzük a 4. és az 5. versek, mint papok, akik hoznak áldozatokat. Tehát egy ószövetségi templom hangulat van ennek az egész lelki háznak, amiről beszél Péter. És Péter bíztat minket, hogy lássuk magunkat, mint lelki élő kövek, de nem úgy, mint egyéni kövek. Ne gondoljunk magunkról még, mint egyéni kövek, ami szanaszét vannak dobálva egy kupacban, mint ez a kép, amit itt látjuk. Légy szíves, Elvira. Tehát így ne lássuk magunkat, hogy össze-vissza dobálva. Ott van a Krisztő, az egyik kő ott, és nem, ez nem egy szép kép. Ez is nem így gondolkozik rólunk, hogy ilyen kövek vagyunk, hanem úgy tekintsünk magunkról, mint élő kövek, ami egy kőművesnek a kezében van, egy mester kőművesnek a kezében vagyunk, és ő kész van felépíteni egy gyönyörű, szép katedrál belőlünk. És ezt akar csinálni velünk. Kövekkel, hogy gyönyörű, szép katedrál legyünk együtt. Kérdés ma reggel, hogy te hogy látod magadat? Hogy látod az életedet? Jobban hasonlít az életed, mint egy kupac egyéni kövek? Vagy része vagy valaminek, ami nagyobb nálad? Mint keresztények, nekünk is könnyű elhinni a nyugati társadalom hazugságot, hogy az én egyéni szabadságom, az én egyéni identitásom a legnagyobb érték, és az nem szabad ezt feladni semmi áron, és bekapcsolódni, vagy beilleszkedni az Isten lelki házában. Tehát az első felszólítás ebben a textusban az, hogy kösd össze az életedet másokkal, mint a habarcs a kövek között. Jó az a szó, habarcs. meg kellett néznem a Google Translatorbe. Mi ez a mortar? Ez habarcs. És enged, hogy Isten formáljon minket, és csináljon belülünk egy gyönyörű lelki házat. De mi az a lelki ház, amit Isten épít? Hogy lehet csatlakozni hozzá? A textus nagyon egyszerűen mondja. Hit által lehet csatlakozni hozzá. 6. vers. Ezért áll ez az írásban, ime leteszek Sionban egy kiválasztott drága sarokkövet, és aki hisz benne, nem szégyenül meg. Ez egy profécia, amit előre mutatott Jézus Krisztusra, aki a messiás volt, ugye? És aki úgy tekint Jézus Krisztusra, mint sarokkő, az csatlakozik ehhez a gyönyörű épülethez. Az mit jelent, hogy valaki úgy tekint Jézusra, mint a sarokkő, mint az ő sarokkő? Azt jelenti, hogy Jézusra építem az életemet. Miatta biztos a lépteim. De bármennyire pompás az Isten lelki háza, és bármennyire csodálatos ez a sarokkő, nem mindenki szeretne tartozni hozzá. Sokan megtalálták maguknak más sarokköveket, és igyekszenek kikerülni Jézus Krisztus, mint sarokkő. De Jézus nem lehet kikerülni. Ő olyan, mint egy fekvőrendőr. Nem biztos, hogy jó, túl jó a kép, de nem lehet kikerülni egy fekvőrendőr, de ilyen Jézus, nem lehet őt kikerülni. Vagy építed az életedet Jézusra, mint sarokkő, vagy beleütközöl benne, és megbotránkozol. Figyeljük meg, hogy Péter hányszor mondja azt, hogy sokaknak hinni valakiben, aki élt 2000 év ezelőtt, és fiatalon a keresztre feszítették, és azért, mert ő állította az magára, hogy ő az Isten fia, számunkra ez botrányos. Nem tudnak ebben hinni. 4. verstől kezdve, rögtön az elén, járuljátok ő hozzá, mint élő kőhöz, amit az emberek ugyan megvettettek. Vagy a 7. versben, nektek a hívőknek drága kincs, a hitetlenek pedig az a kő, amit megvettettek az építők. Vagy a 8. vers, megütközés kövévé és megbotránkozás sziklájával azok beleütköznek, mert nem engedelmeskednek az igének. Belebotlanak ebben a kősziklában. Jézus helyett sokféle sarokkő van a világon, amire igyekszünk építeni az életünket. Mik azok? Például egy karrier, vagy egy munkahely, a tehetségünk, a talentumok, a tudásunk, egy szeretett kapcsolat, vagy a családunk, a társunk, a gyermekünket. Ezek mind jó dolgok, ezek mind nagyon szép dolgok. De ha bízol olyan dologban, pillanat, mindannyiuknak van ilyen dolog az életünkben, amitől azt gondoljunk, hogy ha emiatt, a családom miatt, a gyermekeimet, a munkahelyem miatt, emiatt az én lábam nem csúszik. Biztos pont van az én lábam alá. Minden lehet egy sarokkő az életünkben, amit azt gondoljunk, ugye, hogy erre lehet építeni az életemet. Ez szolid, ez engem tart. A te sarokkővel az a biztos pont, amitől értékesnek és fontosnak érzed magadat. A sarokkőved adja az életed értelmét, és emiatt kelsz fel reggel. Amikor építünk az életünk ezek a jó dolgokról, akkor ezek motiválnak minket, és ezek boldogságot adnak nekünk. Legalább az elején. Az elején. De mi történik, amikor úgy tekintünk ezek a dolgokról, mint sarokkő, és közben folyik az építkezés az életünkben? Hogy néz ki az építkezés ilyenkor? Mi lesz a végeredmény annak az építkezésnek, ha ez lesz a mi sarokkövünk? Az előző versekben, ami az Ószövetségről beszéltünk, hogy aki hisz benne a messiásban, az nem szégyenül meg. Úgy is lehetne mondani, hogy aki nem hisz Jézusban, az megszégyenül. De fordítottunk. Aki nem hisz Jézus Krisztusban, az igaz, mondja, hogy megszégyenül. De mit jelent megszégyenülni? Akkor szégyenülünk meg, miután bíztunk valamiben, de ez a valami nem tudott megtartani. Bíztunk benne, de csalódtunk benne. Például támaszkodok egy botra, de a bot szétesik, és én leesek a földre. Ez, amit jelent csalódni valamiben. Bíztam benne, támaszkodtam benne, de eltört. Nem tudta tartani a súlyomat, és most fekszek a földön. Ez a szégyen. Máté Gábor, a világhírű pszichiáter és kutató, az ő népszerű könyvében, ami az a cím, hogy Normális vagy, nagyon jó magyar címe van, Normális vagy, azt kimutatja, hogy mindannyiunk kiválasztottunk magunknak egy sarokkő. És ebben bízunk és hiszünk, hogy attól boldog leszek. Vagy értékesnek érzem magamat, vagy szeretve. És pont emiatt adta a címét a könyvnek, hogy Normális vagy, mivel annyira normális ezt csinálni. Ilyen viselkedés, mindenki csinálja ezt. Annyi a különbség az emberek köztünk, vagy közöttünk, hogy miben és mennyire bízunk a mi sarakkövekben, különböző sarakkövekben, különböző mennyiségben bízunk benne. Ha bízol olyan dolgokban, ami a társadalomban nem elfogadott, mint az alkohol vagy a drog, hogy az boldoggá tesz téged, és éppen biztonságot érzel magad, amikor a hatás alatt vagy, akkor az botrányos lehet ebben a társadalomban. De ha valaki bízik mondjuk egy karrierben, vagy egy kapcsolatban, és abban reménykedik, hogy attól lesz boldog, vagy értékes, akkor az valahogy elfogadott. Az nem egy rossz dolog bízni egy kapcsolatban, vagy egy karrierben. Máté Gábor csodálatosan kimutatja, hogy végső soron mindenki ugyanazt csinál, és végső soron ugyanaz az eredmény. Tönkre teszünk az életünket, úgy, mint egy alkoholista vagy egy drogos. Hogy néz ki ez a folyamat? Hogy teszünk tönkre magunkat? Hát úgy, mint egy drogos, akinek mindig kell emelni a dózis, hogy ugyanazt a hatást eléri, és lassan függővé válik. Ugyanúgy egy karrierista. Ugye? Ugyanúgy, mint egy karrierista. Soha nem lesz megelégedve az ő sikereivel. Ugye? Mindig kell csak egy kicsit több siker. Ugye? Mindig kell csak egy kicsit több elismerés. Mindig kell csak egy kicsit több pénz. És hajtja magát, korán kell, későn fekszik, mert csak kell még egy kicsit több elismerés vagy siker, és a végén tönkre teszi az életét. Tönkre teszi minden kapcsolat, feláldozta minden kapcsolat a karrier oltárán. Lehet, hogy nincs is kapcsolat most már az életében. Máté Gábor tudományosan levezette, hogy ez a normális élet. Tudományosan levezette, hogy mindenki ezt csinál. Fogja magának valamilyen bálványt. Erről építem az életemet. És Máté Gábor szépen levezette ebben a könyvben, hogy mi lesz annak a vég eredménye. Érdekes, hogy Jézus Krisztus már erről a normális életről beszélt 2000 év ezelőtt. Jézus beszélt arra az óriási különbségről, amikor valaki építi az ő életét, hogy Krisztus lesz a sarokkő, vagy valami más lesz. Emlékeztek, amikor Jézus ezt mondta? Lukács 6-ban. Megmutatom nektek, kihez hasonló az, aki hozzám jön, hallja beszédemet és cselekszi azokat. Hasonló ahhoz a házépítő emberhez, aki mélyre ásott és a kősziklára alapozott. Amikor árvíz jött, belütközött az áradat abba a házba, de nem tudta megingatni, mert jól volt megépítve. Aki pedig hallja beszédemet, de nem cselekszi azt, hasonló ahhoz az emberhez, aki alap nélkül a földre építette a házat. Belütközött az áradat, és azonnal összeomlott az a ház, és teljesen elpusztult. Jézus ezzel a radikális építkezési példázattal hív minket, hogy ne éljünk egy normális életet. Legyünk radikálisak, legyünk forradalmárok, építsük az életünk Jézus Krisztusra. Ne dőljön össze a mi házunk. A nyugati társadalom régebben a kereszténységre épült. De az az alapja már régóta repedezik, és helyette most csak homok van mindenhol. És a fiatalok már nagyon érzékelik ezt a homokot. Nagyon sokan bajban vannak, a statisztikák félelmetesek. Nagyon sokan csalódták az ő sarokőben. És azért nagy öröm hallani, mert ez a mi egyetlen reményünk az, hogy kitört egy ébredést. Egy jó pár hét ezelőtt Amerikában. Több mint 2 hétig tartott ez az ébredés. És azt láttunk, hogy nagyon sok fiatalt az elmúlt hetekben fordultak Jézus Krisztushoz, bűnbánattal tartották, fordultak az Atyához, aki szereti őket Jézus Krisztusban. És most mindenki Amerikában erről az ébredésről beszél, ami több mint 2 hétig tart. És ugyanakkor az Istennek az időzítés nagyon jó. Az elmúlt napokban megjelent egy film Amerikában, és az a címe, hogy Jézus forradalom. Most jelentett meg, és arra beszél a 70-es években az ébredés, ami akkor kitört világszert, hogy nagyon sok fiatal akkor fordult Jézus Krisztus, és most jelent meg ez a film Amerikában, és nagyon sokan nézik, olyan, mint az egész világ, félvilág beszél Krisztusról, Jézus Krisztusról. Mi ez a kereszténység? Nagyon jó, hogy az Asbury Revival-on, ami megtörtént az utolsó ima alkalman, egy 2 óra vetítés volt, tele volt a terem 1000 diákkal, és ezt streamingeltek több mint 2-3 ezer egyetem egész Amerikában. Rengeteg diák, több ezer diák egyetemista Amerikában nézték ezt az utolsó ima alkalmat. Viszik az ébredés, hiszünk, hogy Isten munkálkodik. Istenek szívügye ez a mai generáció. Péter rengeteg ószövetségi igeverseket használ, mert szerette volna megmutatni, hogy ezek a proféciák mind beteljesedtek Jézus Krisztusban. Jézus a sarokkő a 118. Zsoltárban. És akkor a 9. verstől Péter tovább idézi az ószövetséget, és valamilyen eszméletlenen nagy dolgot kijelent nekünk a 9. versben. Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe. Péter azt mondja, hogy ezek az ószövetségi versek, amit a zsidókról szól, ugye? Ez volt a zsidóknak az identitása, az ószövetség, hogy ők, ti ezt vagytok. Péter azt mondja, hogy ez most rólatok szól, mint keresztények. Mint keresztények, ez most rátok vonatkozik. Mi történik itt? Ez miért annyira hatalmas nagy dolog, hogy ez Péter ezt kijelenti keresztényeknek? Ez azt jelenti, hogy Isten kibővítette az ő népét. Most már az Isten népe nem csak egy etnikum, nem csak zsidók tartoznak az Isten népéhez, hanem most már minden nép tartozhat az Isten népéhez hitáltal Jézus Krisztusban. Péter azt állítja, hogy az Isten népe most már keresztények, és nem zsidók, most már keresztények. És hogy kell ezt a változást elképzelni, hogy Isten megváltoztatta a dolgot. Most keresztények az ő népe. Hát gondoljunk az ószövetségi templomról. Ugye az ószövetségi templom, a Salomon templom, amin felépült, az gyönyörű volt, pompás volt. És az Isten népe ott találkozott, és dicsértek az Isten. De az Isten népe elfordult Istentől, és az Isten megengedte, hogy jöjjenek az ellenségek, és elpusztították egész Jeruzsálemet és a templomot. Nagyon durva ítélkezés volt nekik. És nem maradt kő köven. Kivéve egy kő maradt. Kivéve a sarokkő maradt annak a templomnak. És most Isten nem újra felépíti azt a régi templomot, valamit teljesen újat csinál. És most egy lelki házat épít, és Krisztus a sarokkő ennek az új lelki házat, és most bárki, bármilyen országból, bármilyen etikum hozzá lehet csatlakozni hitáltal Jézus Krisztusban, mint élő kő. Ez az új lelki nép az Istennek. Ez, amit az Isten csinál. Tehát most az Isten népe nem a zsidók, hanem keresztények. De mivel most nem etnikum alapján lehet felismerni az Isten népét, akkor hogy lehet látni az Isten népét most a világban? Tehát hol lehet látni? Régebben lehetett látni a zsidókat. Hol lehet látni most az Isten népe? Gyülekezetekben lehet látni. A gyülekezetek most képviseli az Isten látható népet a világban, úgy, mint a zsidók az Ószövetségben. Mi átvettük, a gyülekezet átvette a szerepet, amit a zsidók csináltak az Ószövetségben. Az érdeklődő kurzuson a múlt hétvégén együtt voltunk, nagyon jó volt együtt lenni. 32-en voltunk, nagyon-nagyon jó volt. És az első kérdés, amit elővettünk, arra szólt, hogy miért jó egy gyülekezethez tartozni, mint tag. És sok mindenről beszéltünk, de először tudnunk kell, hogy mi egy gyülekezet. Mi a különbség a gyülekezet és az egyház között? Az előbb énekeltük az egyházról. Az egyház azok az összes hívők világszerte, akik valahol éltek és most élnek a világban. De mivel ez egy belső ügy, és ennek nincsen formája, úgy hívják, hogy ez a láthatatlan egyház. Mi nem látjuk. De a gyülekezet az a megvalósítás annak. A gyülekezet annak struktúrája van. A gyülekezet lehet látni. Ez a gyülekezet, és Isten arra hív minket ebben a textusban, hogy csatlakozunk Jézus gyülekezethez. Tehát Isten az Atya hívja az ő népét, hogy személyes kapcsolatban éljünk vele, és személyes kapcsolatban éljünk egymással. Ő hív minket, hogy tartozunk egy gyülekezethez. Úgy, mint egy élő kő, része legyünk az ő lelki háznak. Mint keresztények, egy egyéni és egy közösségi identitást kaptunk. Krisztusban vagyunk egyénileg, és Krisztus testhez tartozunk. És nem lehet is szétválasztani ezt a két dolgot. Mivel Krisztusban vagyok, akkor a Krisztus testhez tartozok. Kaptam egy egyéni és egy közösségi identitást. Figyeljük meg vissza a 9. versre, amikor Péter kimondta, hogy ez a mi identitásunk, mint keresztények, ezek mind többes számú dolgok. Ti azonban választott nemzetség, az többes szám, de mégis egyéni emberekből áll. Királyi papság, többes szám, mindannyiunk papok vagyunk. Kaptunk talentumokat Istentől. Szent nemzet, ahogy Máté mondta, merjünk hírni, ahogy szentek vagyunk. Szent nemzet vagyunk. Isten tulajdonba vett népe, az övé vagyunk mi. Ez a mi identitásunk. Közösségi identitásunk van, és egyéni. Tehát miután Péter lenyűgözött minket az identitásunkkal, rögtön elmondja, hogy mit csináljunk. Mi az új életünknek a célja. Folytatja ugyanabban a versben, a 9. versben úgy folytatja, hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket. Isten arra hív minket, hogy mondjuk el szóban másnak, hogy az Isten megváltott engem. Mondjuk el, hogy igen, én ilyen voltam, és az Isten megváltott engem. Ez kellene lenni a legtermészetesebb dolog az életünknek. Úgy, mint amikor valaki szerelmes. Ugye? Ez egy természetes dolog, hogy valaki beszél róla, az ő kapcsolatról, a szerelemről. És ilyen a mi kapcsolatok az Istennel. A legtermészetesebb dolog, hogy elmondjuk másoknak szóban, hogy Isten mit tett velünk. Péter még idézi egy ószövetségi verset, amit eredetileg a zsidókra vonatkozó, ugyanazt csinálja most, de megint keresztényekre alkalmazva. Nézzük meg a 10. verset. 10. vers, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok. Akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Péter idézi a Hózsiás könyvet. Ez a vers kivette a Hózsiás csodálatos könyvéből, ami arra szól, hogy az Isten népe olyan volt, mint egy parázna asszony, de Isten könyörült rajta, ugye visszahozta őt magához, és irgalmat kaptak. Egy olyan képet fest az Isten népéről, egy olyan kapcsolat Isten és az ő népéről, hogy csodálatos, az Isten irgalmas volt az ő népével, pedig ők paráználkodtak ellene. Te hogy látod magadat ebben a versben? Hogy látod magadat ebben a versben? Lehet, hogy szó szerint nem vagyunk paráznak, lehet, de a mi szívünkben a bálványimádás van, és az angol nyelven jól jön ki. Idolatry and adultery. Majdnem ugyanazt. Paráznaság és bálványimádás. És Isten az, aki látja mindent. Isten a szuverén teremtő Isten. Az Isten az, aki mindent tud. Minden lát, ami a szívünkben zajlik. Minden gondolat ismer. Félelmetes belegondolni. Valaki tud az Isten elé állni és kimondani azt, hogy én egy igaz ember vagyok? Erről szól a Jobb könyv. Senki nem tud mondani ezt magáról, hogy én igaz vagyok, és kiérdemelem az Istennek az áldását az életemben. Ha az Isten csak igazságosan cselekszik, és azt adja, amit megérdemelünk, akkor mindannyiunk megérdemelünk az ő ítéletét. Megérdemeljük, hogy ő elvegyen tőlük minden, ami áldás van a mi életünkben. És az Isten ezt nem tenne meg haragból, csak egyszerűen igazságosan. Mert az Isten mindig igazságosan ítélkezik. És ha ez a kicsit leesett a tantusz neked, hogy wow, az Istennek joga lenne engem megítélni most? A Biblia úgy hívja ezt, hogy ez az Isten félelem. És ez a kezdete a bűnösségnek. Ha én azt kapom, amit megérdemelem, akkor végem van. De ez a vers nem állít meg, és mi sem akarunk még megállni. Mert ez csak a kezdete volt a bölcsességnek. Tovább lépjünk. És a Biblia arra beszél, hogy de mi irgalmat kaptunk. Az Isten nem csak ítélkezik fölöttünk igazságosan, hanem Jézus Krisztusra nézve, Isten az ő szeretetéből, ő küldte az ő fiát. És Krisztus vállalta, hogy ő feláldozza magát értünk. Krisztus vállalta, hogy magára veszi az Istennek a jogos ítéletet fölöttünk. És most, ami marad nekünk, az irgalom és kegyelem. Az Isten irgalmas, nem adja azt, amit megérdemel. Krisztusra van téve. És Krisztus kiérdemelt az Isten áldását, és az, ami rajtunk van. Ez a vers nekünk szól, mint keresztények. Hogy Krisztus miatt irgalmat kaptunk. Így olvasni a zsoltárok, hogy Jézusra gondolunk, akkor a zsoltárok új értelmet kapnak. Én most kérem, hogy csukjunk be a szemünket, én szeretnék felolvasni nektek egy pár verset a 40. zsoltárból. És csináljuk egy kis közös gondolkodás. Képzeljünk el magunkat most. Képzeljünk el magadat ebben a helyzetben, és koncentráljunk Jézus Krisztusra. Így mondja Dávid a 41. zsoltárban. Várva vártam az Urat, és ő lehajolt hozzám. Meghallotta a kiáltásomat. Kiemelt a pusztulás verméből, a sárból és az iszapból. Sziklára állította a lábamat. Biztossá tette a lépteimet. Új éneket adott a számban. Istenüknek dicséretét. Sokan látják ezt. Félik az Urat és bíznak benne. Boldog az az ember, aki az Úrban veti a bizalmát. Nem igazodik a kevékhez és az elvetemült hazugokhoz. Amen. Jézus, ami sarokkő. Jézus, aki emeli a lábunkat a talajból, a homokból, és ráteszi minket az ő kősziklára. Teljesen megváltoztatja az életünket. Befejezve, Péter még egy pár dolgot szeretne kérni tőlünk, és újra emlékezteti minket a mi identitásokról. Nézzük meg a következő verset, a 11. vers. Péter úgy hívja minket, szeretteim, kérlek titeket, mint jövővények és idegeneket. Ugye ezeket a szavakat már hallottunk, ugye? Péter felhívja mi figyelmünket arra újra, hogy mi itt Magyarországon, ebben a magyar társadalomban, amiben élünk, olyanok vagyunk, mint immigránsok. Olyanok vagyunk, mint külföldiek. Mi nem tartozunk ide. Mi idegenek vagyunk. De ez a jó hír, hogy nem vagyunk egyedül. Nem vagyunk egyedül egy külföldi országon, ahol minden furcsa, hanem egymáshoz tartozunk. Saját közösségünk van. Isten országának a polgárai vagyunk. Az Isten népéhez tartozunk, mint egy nagy család. Isten adott nekünk egy gyülekezetet, ahol közösségben tudunk lenni. Igen, jövővények és idegenek vagyunk, de együtt vagyunk az. És most jön a felszólítás azok az embereknek, akik idegenek. Következő mondat. Tartózkodjatok a testi vágyaktól, amelyek a lélek ellen harcolnak. Tisztességesen éljetek a pogányok között, hogy ha valamivel rágalmaznak titeket, mint gonosztevők, a ti jó cselekedeteket látva dicsőítsék Istent meglátogatás napján. Péter biztat minket, hogy készüljünk fel, kössünk fel a katyánkat, mert minket is fogják megvetni. Úgy, ahogy megvetették az Úr Jézus Krisztus, ugyanazt fognak csinálni a keresztényeket, de készüljünk fel. És amikor ez történik, akkor válaszoljunk szeretettel, válaszoljunk jó cselekedetekkel. És amikor látják a mi furcsa életünk, akkor mondjuk el az evangéliumot. Péter hív minket erre, és remélem, hogy a mi munkahelyünkön, ahol élünk a mindennapi életünk, akkor néha mondják azt rólad, hogy Máté, kicsit furcsa az életed. Nem értem, miért viselkedsz így? Nekem egy kicsit tetszik, hogy ilyen furcsa vagy, hogy a stresszben más vagy. Igen. Az Isten arra hívott minket, hogy más legyen a mi életünk, hogy kicsit furcsák, idegenek, jövővények vagyunk, nem tartozunk itt. És hív minket, hogy szeretettel, tettékben, szavakban válaszoljunk, és mondjuk el, hogy ki az, aki megváltott minket. Pár kérdéssel, és akkor imádkozunk. Első kérdés jön, biztos csalódtál már, amikor egy normális életet éltél, tapasztaltad azt, amit Jézus mondott, hogy homokra építed a házadat, és az összedőlt, megszégyenültél. Mire építed az életed? Milyen talaj van a lábad alatt? Kő vagy homok? Tapasztaltad azt a nagy örömet, hogy Jézus az élő sarokköved? Jézusra építed az életed? Mesélj. Tapasztaltad azt a nagy örömet csatlakozni az ő lelki házához, mint egy élő kő? Hogy érzed magadat, mint jövővén és idegen ebben a világban? Mesélj. Menjünk az Úr elé, és imádkozunk. Mennyi atyán, köszönjünk, hogy elküldted a fiadat, aki a sarokkő a de lelki házadnak, akire lehet építeni az életünket. Milyen nagy kiváltság, hogy ismerhetjük őt. És Úr Jézus Krisztus, köszönjük azt az áldozatot, amit te tettél értünk. Hogy vállaltad, hogy az Isten ítéletet magadra vonzod, magadra veszed. És köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy miattad csatlakozunk ehhez a házhoz hitáltal. Miattad irgalmat kaptunk és kegyelmet kaptunk. Miattad új életünk van. Úr Jézus Krisztus, ha valaki még nem ismer téged, mint kívülálló, kicsit tekint erről az egész lelki házára, és még nem érti, nagyon kérek, hogy munkálkodjál. Munkálkodjál az ő szívében, hogy megértse, hogy miről szól ez az egész. Úr Jézus Krisztus, annyira szükségünk van rád, hogy nyisd ki a szemünket. Engedj, hogy lássuk ezt a kincset, amit te adtál nekünk. Engedj, hogy lássuk mindazt, amit te tettél értünk. Nagyon kérlek, hogy puhítsd meg a mi szívünket, adj igazi alázatot a mi szívünkben, igazi Isten félelem, hogy tudjunk, hogy nem érdemelünk meg a te áldásodat az életünkben. De mégiscsak folyton adsz, folyton megáldasz minket, mert szeretsz minket, és irgalmas vagy, és kegyelmes vagy velünk. Kérünk, hogy építsd ezt a lelki házat, építsd ezt a sarokkör gyülekezetet Budapesten, hogy egy erős lelki háza legyünk, ahol minél több ember rááll erről a kősziklára, hogy biztos a léptei, hogy biztos pont van az életének, hogy ismernek téged, Úr Jézus Krisztus. Áld meg minket saját magaddal. Áld meg minket igazi hittel, hogy tudjunk ezt felfogni és elsajátítani. Engedj, Úr Jézus Krisztus, hogy a mi szívünkkel akarunk téged dicsérni, és másoknak elmondani az egész életükön keresztül. Így áld meg minket saját magaddal. Az evangéliumon egy gyülekezettel, ahova tudunk tartozni ebben a világban. Köszönjük ezt a textus, köszönjük ez rólad szó, Jézus Krisztus. Amen.